mára kijelölt szakasz, de mielőtt ezt elolvasnám, a gyerekek, ha gondolják, Réka nénivel bemehetnek az irodába, különféle érdekes dolgokat cselekedni. Jeremiás könyvének harmadik részéből a 15. versszakkal kezdődő szakasz, ez három versszak lesz, így szól innen Isten igéje, ülve hallgassuk ezt meg. Jeremiás könyvének harmadik részéből a 15. versszakkal kezdődő szakasz, így szól: és adok nektek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetetnek tudománnyal és értelemmel, és ha majd megsokasodtok és megszaporodtok a földön, azokban a napokban, azt mondja az Úr, nem mondják többé az Úr szövetségének ládája. Szívére se veszi senki, rá se gondolnak, meg sem látogatják, és nem készítik meg útját, és nem készítik meg újra. Abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek makacságát. Jeremiás próféta Krisztus előtt 650 környékén élt, Manassé király idejében, nem volt egy könnyű szolgálata, és ez sem egy olyan könnyű üzenet, amely azonnal érthető lenne, és azonnal mindenki számára világos lehetne. Kétfajta üzenete van ennek a vasárnapnak, az egyik a jó pásztor vasárnap, és a másik pedig a Zsoltárok 33. könyvéből, az 5. versszakból vett idézet alapján: az Úr kegyelmességével teljes a föld. Hogy ehhez hogy jön az, hogy majd ad szíve szerinti pásztort, és az, hogy ez az Úr kegyelme, hát ezen gondolkozzunk el egy picit ma délelőtt. A szupervízió az mindig valami olyasmi, ami a vezetőknek a lelki egyensúlyát tartja karba, és az ő gondolataikat van hivatva kiegészíteni, megtisztítani, vagy hogy ne kelljen szüntelenül a vezetőnek a tereket cipelni. Vannak olyanok, akikkel meg tudja beszélni mindazt, ami a környezetében történik, vagy a rábízottakkal történik. De az, hogy Isten a pásztorok fölött is ítéletet tart, vagy ha tetszik, a papok fölött is, ez talán Jeremiás idejében sem volt egy olyan nagyszerű gondolat, amiért úgy rajongtak volna azok, akik vezették a népet. Mert hisz megvan a vezetőnek esetlegesen az a hibája, hogy azt hiszi, hogy ő tud mindent a legjobban, és azért vezető, mert a többiek hiával vannak valami olyan dolognak, amit neki kell kiegészíteni, és neki kell megfogalmazni, és ez jó esetben így is van, jó esetben így helyes, és jó esetben ez így is történik, csak természetesen, ahogy az előbb említettem, megvannak azok a buktatói a vezető életének, vezetési stílusának is, amely őt nem teszi alkalmassá arra a posztra, ahol van. Sokszor arra gondol a vezető, vagy olyanná válik a vezető, hogy meg sem hallja azoknak a hangját, akik rá vannak bízva, hanem figyelmen kívül hagyja mindazt, amit megfogalmaznak, és csak egy dolog szent és sérthetetlen, az, amit ő gondol. És nyilvánvaló, ez nem találkozik Isten igazságával, és nem találkozik Isten áldásával sem. Szokratészről jegyzik fel, hogy egyszer oda ment hozzá valaki, hogy szeretnék mondani a te barátodról valamit, hallottad-e azt, amit én most eléd fogok tárni, és mielőtt elmondhatta volna az illető, hogy mi az, amit hallott, azt mondta neki Szokratész, hogy nekem van egy hármas szűrőm. Először ezen a szűrőn légy szíves, menjél át, és majd, ha átmentél, utána meghallgatom, hogy mi az, amit akartál mondani az én barátomról, vagy úgy is nevezik ezt, hogy hármas szűrőteszt. Az első ilyen szűrő, mondta Szokratész, igaz-e, amit mondasz? Vagy akarsz nekem mondani? Hát eléggé bajba keveredett ez az ismerős, mert azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez igaz, én ezt csak úgy hallottam, és meg akartam veled osztani. Hát ha nem vagy abban biztos, hogy igaz, miért akarod nekem elmondani, kérdezte Szokratész. De nem baj, semmi gond, még elmondhatod, mert van még két teszt, amin ha átmész, akkor nyugodtan elmondhatod nekem mindazt, amit mondani akartál. Jó dolog-e, amit el akarsz nekem mondani? Hát nem olyan jó dolog, éppen azért akarom elmondani, mert olyan furcsa, és hát legalábbis nem festi olyan jó színbe föl ezt a te ismerősödet. Hát ha azt sem tudod, hogy igaz-e, amit mondani akarsz, azt meg légkép nem tudod, hogy jó dolog-e, amit mondani akarsz, vagy nem jó dolog, amit mondani akarsz. Miért mondanád el nekem? Kérdezte Szokratész. De nem baj, még van egy lehetőséged, mondta, és ha azon átmész, akkor elmondhatod még, mert úgy szól az egyességünk, ha egy szűrőn átmész, elmondhatod nekem mindazt, amit mondani akarsz. Hasznos-e, amit mondani akarsz? Van-e belőle nekem haszna? Hát, vakarózott az illető, nem valószínű, hogy ebből neked bármiféle hasznod lenne, vagy hasznos lenne az, amit én meg akarok fogalmazni, mondta neki Szokratész, ha azt sem tudod, hogy igaz, ha azt sem tudod, hogy jó, és végképp haszontalan, amit mondani akarsz, miért akarod nekem ezt elmondani? Általában az ember olyasmivel szalad a másikhoz, ami egy kicsit rossz fénybe tünteti fel azt, akiről mondani akar valamit, mert különben nem lenne íze annak a mondandónak, amivel készül. Pedig azt mondja egyértelműen a Szentírás, ne siess a rossz hírrel. Ne mondj valótlant a másikról. Ne viseld a másik ember bűnének terhét. Ne csinálj olyat, ami nem igazságos. Ne tárj valakiről olyan dolgokat a másik elé, amiről meg sem vagy győződve, hogy igaz. Sőt, ha igaz, akkor is először vele tárgyald meg. akivel problémád van. Ha megfordítanám egy kicsit, ez már nincsen Szokratész intelmei között, de arra kellett gondolnom, hogy megfordítanám egy kicsit Szokratész háromszoros szűrőjét, és egy kicsit a pásztor, azaz a vezető szájába, kezébe adnám ezt az eszközt, és ezen keresztül gondolkodnánk egy kicsit arról, hogy mi is a feladata a pásztornak. Ha nem igaz úton akar járni a rábízott, vajon van-e joga a vezetőnek, a pásztornak szólni? Nem lenne jobb nem szólni? Meg fog sértődni az illető. Meg fog bántódni. Azt fogja gondolni, hogy megint beleütötték a dolgaiba az orrukat azok, akiknek semmi köze közük hozzá. De ha az első szűrő kilukadt, és rossz dologban sántikál, rossz irányba megy, nem igazságos, vagy nem igaz úton jár, vajon kell-e szólni? Nem jobb lenne hajbókolni, igenelni, és azt mondani, hogy milyen jó dolog, amiben jársz? Nem lenne jobb dolog valami olyasmit megfogalmazni, ami közelebb visz a másikhoz? Tudja, hogy lehet az illetőre számítani, mert minden dolgában csak az igenlés, a barátság, az együttmenetel a őrá jellemző. Ha nem jó dolgot készül tenni, a vezetőre bízott, vajon szabad-e szólni? Ha kilukad a másik szűrő is, és átáramlik rajta mindaz, ami nem jó, akkor vajon szabad-e szólni? Ha hamisságot készül tenni, vajon szabad-e szólni annak, aki Isten szíve szerinti vezető vagy pásztor akar lenni? Vagy ha te Isten szerint járó vezető az egyetemes papság elve alapján mindannyian papok lehetünk azon a területen, ahol vagyunk. Vajon szabad-e szólnod, ha rossz irányt látsz? Nagyon kedves igém az, hogy csak kiálts, ne sajnáld a torkodat, ne félj attól, hogy a hangszálaid megerőltetnek. A gyengén szóló trombitáról is van üzenete az örökkévalónak. Persze kényes dolog ez, és nem mindenki szereti, de Isten előkészítheti, elkészítheti azokat az alkalmakat, amikor szólni kell, ha ezek a szűrők átszakadtak. Adok nektek szívem szerint való pásztorokat, és legeltentnek tudománnyal és értelemmel. Vajon az a jó barát, aki mindig minden dologban igazat ad nekem? Vagy az a jó barát, aki rámutat azokra a dolgokra, amelyek helytelenek? Akkor is szeret, akkor sem hagy cserben, akkor sem fog hátat fordítani, hanem meg fogja mondani azt, amit rosszul teszel, rosszul teszek. Isten valami ilyesmiben gondolkodik. Nem az az igaz barát, akivel olyan jól be lehet csapni bárkit, és nagyszerűen elbeszéljük, megbeszéljük, hogy milyen jól átvertük az illetőt, becsaptuk, és ő hit nekünk. Ó, milyen nagyszerű dolog, milyen jó buli volt, mert becsaptuk, hórul járt, mi meg jól jártunk. Nem ez az Isten szerint való gondolkodás. Nem ez az Isten szerint való jó pásztor. És ha majd megsokasodtok, megszaporodtak a földön, az Úr szövetségének ládájáról nem gondolkoztok többet, kicsit szabadon idézem, szívére sem veszi senki, rá sem gondolnak, meg sem látogatják, és nem készítik meg újra. Ez egy kényes terület, hiszen az Úr szövetségének ládájáról van szó, és hogy én most átfordítsam, hogy jobban értsük ezt, akár mondhatnám azt is, ami a kereszténység szimbóluma, a kereszt, rá se fognak többet nézni a keresztre, hagy háborodjon fel mindenki, aki itt van, mert erről beszél a Szentírás. Nem az lesz az ismérve annak, hogy valaki Jézus Krisztusnak a társa, Jézus Krisztusnak a báránya, hogy a kereszt szimbóluma olyan sokat jelent az ő számára. Nem attól jelent sokat a kereszt szimbóluma, hogy tele lenne vele a fal, otthon, a nyakam, az ujjam, a fejem, bármim, hanem ha az Úr szíve szerint való módon jársz. És akkor elkezdesz sokasodni, és onnantól kezdve már nem az Úrnak ládájában kezdesz gondolkodni, hogy a kezemmel megfogjam, birtokoljam az örökkévaló Istent, hanem megértem az ő lelkét, megértem az ő vezetési stílusát, megértem azt, hogy velem akar lenni minden napon a világ végezetéig. Abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek makacságát. Talán emlékszünk a szamaritánussal folytatott párbeszédre, amikor Jézus elmondja, hogy eljön az idő, és ez most van, mondja ő, amikor semmi nincs, sem nem a Garizim hegyén fogják az Urat áldani és szeretni, hanem a lelkükben fogják ezt megtenni. Vajon jutott-e a lelkünk arra, hogy megértsük, milyen nagyszerű helyre építette az örökkévaló az ő templomát, Jeruzsálemet, hogy hihetjük azt, hogy Isten visszaállítja ennek a Szentvárosnak a dicsőségét, hogy hihetjük azt, hogy az örökkévaló Isten állandóan velünk szeretne lenni. Nem csak akkor, amikor oda járulunk a szövetség ládájához, vagy oda megyünk a kereszthez, vagy megfogjuk azt, vagy vele kapaszkodunk, és azt hisszük, hogy ettől lesz szentebb a mi életünk. Az örökkévaló Isten föl akar rázni. Azt akarja mondani, tessék megújulni, hogyha van hited, ha van Istenbe ragaszkodó szereteted, tessék napról napra megújítani az ebben való örvendezést. Ő azt szeretné, ha szíve szerint való lennél. Azt szeretné, ha nem ragadnál le semmi olyan dolognál, amely eltereli a figyelmedet a valós, élő, örökké való Istennel való kapcsolatról. Ő szeretne egy olyan helyen találkozni veled, amely helyen az örvendezésnek a hangja szól. Ez lehet a te életed. Lehet az a jeruzsálemi szentséges hely. Mert minden olyan hely, ahol az örökké való Isten megjelenik, ahol ott van, ahol betölti a te életedet és lelkedet, szent az. Szent hely. A jópásztor vasárnapja nem szól másról, mint arról, hogy Jézus Krisztus életét áldozta, érted? Hatalmában lett volna nem megtenni. És Isten akkor is igazat adott volna neki. Nem kivégezték őt, hanem letette az ő életét. És amikor úgy akarta, fölvette az ő életét. Ó, érted-e? Kicsoda az, aki hozzád szól? Nem a szomszéd. Nem valaki olyan, aki mindenféle butaságot megfogalmaz. Össze-vissza handabandál. Hanem az örökké való Isten szól. Valaki olyan, aki ha akarja, meg nem történté tette volna a kereszt botrányát. Ha akarja, nem hal meg a kereszten. Ha akarja, nem lenne út ő hozzá a mennyek országába. Ha akarná, méltán fetrengenénk bűneink miatt abban a gyötrelemben, ami akkor a miénk, ha elfordulunk az örökké való Istentől. Áldja meg ő a mi életünket, hagy értsük meg azt, hogy ki az, aki megszólít bennünket, ki az, aki szövetséget akar kötni velünk. Ő rajta nem múlik. Ő nem fogja megmásítani az ő szavát. Ma, ha hallod az ő szavát, meg ne keményítsd a szívedet, mert nem tudod, hogy lesz-e még alkalom arra, hogy az örökké való Isten megszólítson. Amen. A 24-es ének első verszakát énekeljük el. 24-es ének első verszaka itt kezdődik. Az egyházat csak a fundamentum.